Egyébként valamennyire ez a zeitgeist szerintem, hogy régen olyan pozitívan tekintettünk a technológiára, és a sci-fi az a Star Trek volt, és az utópia, ma meg a posztapokalipszis a jövőgépünk.
Ehhez a képzetünkhöz lehet, hogy ez is hozzájárulhat, hogy hihetetlen mennyiségben szaporodnak a deepfake tartalmak.
Itt egy kép, rajzold át a fejét Putyinra. Ezt tudja megcsinálni, csak valahogy nem nekem kell készen a lépéseket beprogramozni, hanem ő ezt megtanulja valahogy.
Szép jövő elé nézünk.
Igen, és a deepfake-nek a 99%, amit valaha generálnak, az pornográf tartalom.
Pláne. Vagy mégsem?
Vannak veszélye a mesterséges intelligenciának, csak ezek szerintem nem azok, amire egy átlagember gondol.
És hogy ki a mai adás vendége?
Móri Szamás vagyok, az Aliz Data Scientistje, és ott különböző mesterség és intelligencia megoldásokon dolgozunk, mint Google felhő alapon, úgyhogy remélem, hogy tudok egy valamennyire szakértői perspektívát hozni a mai témába.
Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 213. adása, ami nem jöhetett volna létre, ha nincsenek azok, akik a Patreonon egy jelképes előfizetéssel támogatják ezt a sorozatot. patreon.com/szertár. Köszönöm. Csak hogy keretet vonjak a mai adáshoz. Megkerestek a BMS Simonyi Károly szakkollégiumából, hogy április 14-én szerdán szervezik a Simonyi konferenciát. Itt a program, böngészem át, ha találok érdekeset, szívesen összekötnek az előadójával. Eddig semmi különös nincs a történetben. Szétnéztem, tényleg rengeteg izgalmas tech téma van, a program linkjét megtaláljátok a leírásban, a rendezvény ingyenes, regisztráljatok rá, aztán hajrá! Én kiválasztottam a deepfake-et, mivel ezzel kapcsolatban mostanában szinte minden nap belebotlok valamibe, és ismerősökkel is szoktunk rajta derpegni egy sort. Ez jó mennek tűnt. Ekkor viszont még nem gondoltam, hogy egy olyan beszélgetés kerekedik belőle, ahol az egyik pillanatról a másikra el fog oszlani egy a deepfake manipulációkkal kapcsolatos frusztrációm. Nem azt mondom, hogy Tamás behívott valami virtuális sátorba és hagyta, hogy belenézzek egy kéken derengő transzlumineszens igazlátó gömbbe, és innentől megnyugodtam, mert van még mit helyre tenni. Nekem minden esetre nagyon tanulságos volt a következő 3/4 óra, remélem nektek is az lesz. Jó szórakozást! Nézegettem most azokat a linkeket, amiket ma korábban átküldtél nekem, és elkezdtem játszani ezzel a felismered-e, hogy deepfake, vagy megváltoztatott arcról van-e szó, vagy kamu arcról, hogy mondják ezt szépen, mesterséges intelligencia által generált arcról van-e szó. És úgy, hogy voltam már korábban ilyen előadáson, meg voltak már ezzel kapcsolatban videós élményeim, ahol elmondták, hogy mi mindenre kellene figyelni, hihetetlenül rosszul teljesítettem, és ez nagyon frusztrál. Pedig direkt nézegettem, hogy hogy néz ki az embereknek a szeme, a szemüveg rendben van-e, a haja nem olvad-e bele valahova random helyekre a testében, és így is szerintem ilyen 50% körüli arány volt, nem néztem pontosan. Téged nem aggasztanak az ilyenek, vagy ez sikerélményként éled meg, hogy juhu, a szakmád virágzik?
Igazából erre nekem mindig az jut eszembe, hogy régen, mikor még szerintem általános iskolás voltam, kijött a Crysis nevű játék, ami azért volt nagyon híres, hogy egyrészt semmilyen gép nem vitt el, másrészt pedig nagyon élethű a grafikája. És emlékszem, hogy ott ültem kisgyerekként, és volt egy kép, egy igazi fotó, egy valódi trópusi szigetről, és mellette egy kép a játékból. És nem tudtam, emlékszem erre az emlékre, hogy nem tudtam megkülönböztetni ezt a kettőt. És egy pár évvel ez eszembe jutott, hogy tényleg, milyen jól is nézett ki, nézzük meg, megtaláltam ugyanezt az összehasonlítást, és nem tudtam elhinni, hogy nem láttam a különbséget a kettő között. Annyira látványosan rossz minőségű volt, és egy CG teremmény volt a játékképe, nyilván, mert nem tudom, egy 15 éves játékról beszélünk, de akkor nem éreztem a különbséget. Szóval szerintem ez nem csak attól függ, hogy mennyire fejlett a technológia, hanem attól is, hogy mi mennyire szoktuk meg, mennyire tudjuk már elképzelni. Mint az első emberek, akik beültek a mozira, és volt ez a nagyon korai film, hogy jön szembe a vonat, és megijedtek. Nem azért ijedtek meg, mert mint buták, és azt hitték, hogy tényleg jön a vonat, hanem mert még nem volt meg az a tapasztalatbázisuk, hogy fel tudják dolgozni ezt az információt a helyén.
Pont erre akartam célozni a filmes dolgokra, ahogy ezt mondtad, hogy megnézek most egy, nem tudom, 60-as évekbeli horrorfilmet, jót kacarászok rajta, egyébként összeszarom magam a horrortól, tehát, hogy nem bírom ezeket a filmeket. Maira nem ülnék be az egész biztos, mert hiányzik nekem a szívrólam, de hogy de tényleg régen meg valószínűleg attól tört volna ki a frász.
Igen, igen. Szóval szerintem nem csak azon múlik, hogy mennyire fejlett az átverési technológiánk, hanem hogy mi mennyire szoktuk meg. És például ebből egy nagyon érdekes dolog, hogy szerintem az emberek már nagyjából ismerik a Turing-tesztet, vagyis hogy én beszélgetek gépen keresztül valakivel, és el kell döntenem, hogy ember vagy nem ember. És chatbotok nem olyan nagyon fejlettek még ma se. Tehát egy nagyon jó teszt, amit tudok egyébként elni mindenkinek, még akár olyan, vannak olyan chatbotok, amik arra vannak kitalálva, hogy ha az embernek vannak, nem tudom, mentálhigiénés problémái, legalább tud vele beszélgetni egy kicsit, meg esetleg eligazítja.
Akartam tesztelni az egyik ilyen szolgáltatást, gondoltam, hogy majd csinálok róla egy ilyen videónaplót, és rögtön a második nap megakadtam. Várjál, fú, talán a Wobotot használtam, de rögtön a második nap megakadtam, egyszerűen nem fogta fel, hogy mit akarok neki mondani, és válaszgatni lehetett volna opciók közül, és egyik se volt az, ami stimmel, úgyhogy úgy döntöttem, hogy oké, pszichológusokra szerintem még jó sokáig szükség lesz.
Igen, és az benne az érdekes, hogy van egy varázsmondat, amit bármilyen chatbotnak mond az ember, furán mondjuk így fog rá válaszolni. Ez a, valahogy pozitívan felvezetem, hogy már egész héten gondolkoztam rá, és tökre várom, és nagyon vágyok rá, hogy öngyilkos legyek, megtegyem. És erre mind azt fogja benni, mondani, hogy igen, hajrá, támogatlak. Mert nem tudja a túl sok pozitív kontextusból kivenni a mesterséges intelligencia, hogy tehát lát nagyon sok pozitívumot, és egy ilyen kis negatívumot, de
lehet, hogy újra le kell majd töltenem.
És szóval, hogy még ma is az ilyen state-of-the-art chatbotok adott esetben, amik direkt arra vannak, hogy ha valaki szuicid, akkor támogassa, ezt a mércét, vagy ezt a lépcsőt nem tudják megütni.
Mondjuk ez elég szomorú is egyben, tehát, hogy jót mosolyogtunk most ezen, hogy félre lehet ezzel vezetni, de valahol pont ez lenne a lényeg, hogy ezt elkerüljük.
Igen, igen. És 1991-ben volt az első ilyen Turing-teszt bajnokság, hogy fogtak lényegében random embereket, laikusokat, leütötték őket számítógépek elé, és beszélgettek valakivel. És akkor az volt a verseny informatikusok oldaláról, vagy kutatók oldaláról, hogy csináljanak chatbotot, ami átveri az embereket. És hát egyrészt 1991-ben, ha most ilyen a chatbot, akkor milyen lehetett a chatbot, másrészt meg akkor még a számítógép is nyilván egy mai mesterséges intelligenciához semmit nem tudott. Egy macska felismerő programot nem futtatna el, nem, hogy intelligensen beszélgetne. És ennek ellenére voltak beadott chatbotok, amik átmentek rajta, amire azt hitték emberek, hogy tényleg emberrel beszélgetnek, és nem géppel. Pedig nagyon könnyű átverni őket, hogyha tudja az ember, hogy mit kell nézni. De mégis azt hitték, hogy igazából beszélgetnek. Nem azért, mert annyira hihető volt mai szemmel nézve, vagy objektív szemmel nézve, hanem mert annyira nem voltak rá fölkészülve, annyira így az ő tapasztalatukhoz képest kívülről jött ez az egész, hogy nem tudták feldolgozni. Azt mondták, hogy hát igen, írok neki, válaszol, ez biztos ember. Jaj, hát hülyeségeket ír, hát egy gép az biztos csak okosságot írna, úgyhogy ha ez hülyeséget ír, akkor ez biztos ember.
Jó, viszont amikor egy cégnek a chatbotjával beszélgetek, ott felhívják rá a figyelmünket, hogy ez itt Dezső, a chatbot, vele beszélsz, ha emberrel akarsz beszélni, akkor ez meg ez a módja, már jobb esetben a hallgatók tudják szerintem, hogy milyen káváriát jártam itt a SoundCloud-dal, amikor a podcastet kellett átmigrálni egyik helyről a másikra, és lényegében csak a chatbotjukkal tudtam kommunikálni, aki nem tudta megoldani a problémámat, emberhez meg nem jutottam el, de akkor is legalább ott van az, hogy tudom, hogy én most egy robottal beszélek. Vagy ott van az az Instagram fiók, amit követek, most nem jut eszembe a neve, próbáltam egy gyorsan megkeresni, ahol lényegében arról van szó, hogy Putyinnak a fejét rakják rá mindenféle figurákra, aki, mit tudom én, táncol, meg csinál mindenféle random dolgokat. élethűnek tűnik rettentően, de magából a kontextusból egyértelmű, hogy ez valami paródia oldal lehet. Viszont nagyon gyakran nem hívják fel a figyelmet arra, hogy hello, itt most fake információ van, és ezt adjuk át neked. Tehát szép szóval megfogalmazva, mi van akkor, amikor rossz emberek kezébe kerül?
Szerintem, amit a mesterséges intelligencia tesz az ilyen fake gyártásoknak, az nem az, hogy lehetővé teszi, mert CG a filmekben eddig is létezett, és tudott bőven élethű lenni. Tehát, hogyha valakinek volt elég pénze, akkor tetszeges politikussal kimondathatott bármit, mert egy kis ember, aki nagyjából megtanulta utánozni a hangját, mondjuk, mit tudom, Elvis utánzó az egy karrier, akkor biztos politikus utánzók is tudnak lenni, meg egy kis autótunt rápakolunk, meg mondjuk esetleg, nem tudom, kicsit pixelsé tesszük a felvételt, mert akkor az a hibákat elfedi. Ha valakinek célja volt, hogy egy kamu felvételt gyártson, ahol egy politikus mond valamit, vagy botrányt keltsen, azt eddig is meg tud tenni. Mesterséges intelligencia nélkül. Amit adott a mesterséges intelligencia, és ami kicsit transformálja a problémát szerintem, az az, hogy demokratizálta ezt az egészet. Most már én a saját gépemen el tudom készíteni azt, hogy Putyin megy a, nem tudom, táncol, vagy bármi mást csinál, és nem kell túl sok erőforrásom legyen hozzá.
Itt többször elhangzott, egy pillanatra álljunk meg csak definíciók miatt, hogy mi a különbség CGI és mi a különbség a deepfake között.
CG az igazából az, hogy én valahogy a számítógépben, mint ami például egy játék, vagy egy ilyesmi, ahol én előre meghatározott módon megmondom, hogy mi hogyan néz ki, és valahogy ezt a videokártya nekem vizualizálja, mondjuk így, rendereli. Még egy deepfake esetén van egy mesterséges intelligencia, valami algoritmus, ami betanult, ami képes képekből más képeket csinálni. Például én odaadom neki a táncoló embert, meg odaadom neki Putyin fejét, és átteszi Putyin fejét a táncoló emberre. És ezt az egészet ő automatikusan teszi meg a folyamatot. Nem kell ott ülnie mondjuk egy szerencsétlen alul fizetett visual effect művésznek egész nap és pixelenként át kattingatnia, hogy élethű legyen, hanem a mesterséges intelligencia nagyjából az egészet megcsinálja. És ez az, ami szerintem igazából a trükk. Ez az, ami lehetővé teszi azt, hogy most már, mivel hogy tudjuk, hogy bármi, amit látunk, az lehet egy kamu, mert nagyon könnyű tömegeknek kamu dolgokat generálnia, most már mindig ott a gyanú, hogy vajon ez igazi?
Kicsit árnyaltad a látóképemet most azzal, hogy az előbb elmondtad ezeket, és egy szó nem fogom most a technológiát okolni azért, hogy ennyi deepfake tartalom ömölhet ránk potenciálisan, és annak lehet mindenféle káros következménye. Erre fogom kihegyezni, jó? Majd beszélünk a pozitív dolgokról is, pozitív hozadékokról. Viszont azzal, ahogy mondod, hogy demokratizálódott az egész, pont, hogy nehezedik a felismerési folyamatunk, mert hogy eddig ugye kevés forrásból érkezhetett kamu információ, arra könnyebb volt odafigyelni, most meg lényegében ömölhet ránk, és várhatóan ömlik is ránk egyre több ilyen tartalom.
Ez amúgy ez azért nagyon érdekes, mert valahogy ezt gondoljuk magunkról. Van egy, azt hiszem, Arisztotelész idézet, amit valójában valamikor az 1800-as években találtak ki, de már akkor is kitalálták, és nekünk csak azt kell, hogy régen, hogy ezek a mai fiatalok, nem tudom, nem tisztelik az időseket, meg a izé, és akkor a végén, ezt Arisztotelész mondta, de jó, nem Arisztotelész mondta, de 200 éve is ezt gondolták, meg most is ezt gondoljuk. És mindig mindenki valahogy azt gondolja magáról, hogy most új. De az, hogy mondjuk a sajtóban kamu hírek jönnek le, az 200 éve is probléma volt. Az nem egy új keletű dolog, hogy mondjuk nem feltétlenül szabad hinni az újságnak, vagy annak, amit olvas az ember. Vagy akár, ami így Amerikában mondjuk egy ilyen nagy jelenség volt, ez a snake oil, hogy mentek, nem tudom, a vadnyugaton városról városra, és mindenféle haszontalan szert árultak, mint csodagyógyszer. És ehhez nem kellett semmi technológia, tehát szerintem ez inkább az emberiségben van benne, hogy éppen az adott technológiai szinthez kihasználja azt, hogy hogyan lehet másokat átverni. Mert az egy ilyen könnyű pénzszerzési módszer, meg hatalomszerzési módszer.
Tehát önmagában a technológia nem fogja erodálni a bizalmat, mert a bizalmatlanság eleve itt van.
Igen, tehát hogy ha maga az emberiség olyan jó lenne, idézőjelbe téve, vagy úgy, hogy senki nem akarna senkit átverni, akkor tök mindegy, hogy milyen a technológiánk. Ha pedig át akarjuk verni egymást, akkor mindegy, hogy mennyire jó a technológiánk, úgyis át fogjuk egymást verni. Azzal, hogy ez demokratizálódik, azt szerintem abban segít, hogy Minél amikor az első emberek beültek a filmbe, és jött a moziba, és jött szembe a vonat, megijedtek. De amikor már mindenki látta, többet nem ijedtek, mert ezt megszokták. Tudták normalizálni, el tudták helyezni a tapasztalatukban. Most, hogy már mindenhol mondjuk lehet találkozni kamuképekkel, lehet, hogy jobban elkezdik fölismerni, lehet, hogy jobban azzal, hogy tudják, hogy ez lehet kamu, pont, hogy rájön, tehát, hogy egyik oldalról erodálja a bizalmat, igen, mert mindenben tudom, mindenről tudom, hogy lehet kamu. Másik oldalról viszont véd az átverés ellen, mert mindenre úgy nézek, hogy ez lehet, hogy kamu, lehet, hogy nem kéne neki hinni. Megnézzük, hogy más helyen is ez az információ jön eszembe.
Világért sem szeretnék neked ellent mondani, de ha nem mondanék ellent, akkor itt véget érni a műsor, viszont pont amivel felvezettem az egészet, hogy játszottam most ezzel a játékkal, be fogom rakni a linkjét, hogy fel kell ismerni, hogy valós vagy fake arcképről van-e szó, hogy néhány, nem tudom, egy-két évvel ezelőtt, amikor láttam hasonlót, sokkal könnyebb dolgom volt eldönteni, pont azok miatt, amiket mondtam, és mondtak hozzád hasonló szakértők, hogy mi az, amire oda kell figyelni, és most volt, hogy feldobta, hogy melyik lett volna a helyes, és majd kigúvadtak a szemeim, akkor sem láttam, hogy mi lehet a probléma, tehát lehet azt mondani, hogy mondjuk a snake oil, a mindenféle ilyen, hogy hívják ezeket a csoda kutymákok, elixirek nem hatékonyak, meg 200 éve se voltak hatékonyak, de azt legalább könnyen lehet bizonyítani, hogy működik, vagy nem működik. Itt viszont kiesik a szemem, és akkor sem látom.
De miért is, hogy ott vagy 200 éve, vagy nyugaton, vagytok, éltek 20-a városban, jön egy ember, hogy ez meggyógyítja a reumádat, hogyan bizonyítod be, hogy tényleg meggyógyítja, vagy nem? Ugyanúgy nincsen rá eszközöd. De ja, értem, hogy mit mondasz.
Eléd kerül egy arckép, egy újsághírben szól róla bármilyen hír, vagy rád ír valaki. Ott van a képe, mi az, amit nézel először? Nem akkor, amikor tudod, hogy ki kéne szűrni, hogy fék vagy nem fék, hanem úgy alapból rögtön meglátsz egy képet, és elkezd motoszkálni benned, hogy mi lenne, hogyha mögé néznék, és mi lenne, ha keresném az árulkodó jeleket, vagy simán elmész mellette, és elfogadod az infót.
Abszolút igazad, nem nézem. Nem nézem, hogy igazi a kép. Nem foglalkozom vele. Hogyha maga a hír gyanús, vagy azt látom, hogy ez egy kicsit extrémnek tűnik, akkor utána olvasok. De alapból mondjuk nem vagyok feltétlenül kritikus minden, tehát nem mindent úgy nézek, hogy na ez vajon átverése.
Jó, és ha sejted, hogy lehet benne átverés, és látsz így egy képet, vagy egy videófelvételt, mi az, amire nézel? Tudod, most jön az, hogy öt szakértői tipp, amivel eldöntheted, hogy hogy kamu-e a tartalom.
Amúgy, amiket mondtál te is, hogy fülbevaló, szemüveg, ilyesmi, azok jók. Szerintem, ami még érdekes, az a háttér.
Hát, hogy a fülbevalók nem stimmelnek, tehát, hogy...
Igen, hogy a fülbevaló az így elindul, de aztán mégse, vagy aszimmetrikus, hogy egyik fülében van, másikban nincs ilyesmi. Ez egy jó árukodó jel. A ruha, mondjuk a fej az egészen jó, a nyak az még megvan, de utána még egy gallér, az már gyakran fura. Erre lehet figyelni. A háttér az gyakran fura. Tehát, hogy amit látok, az mondjuk beleillik-e valamilyen észszerű helyzetbe. Mert általában ezeknek a generált képek, ugye arcokat tudnak jól generálni. Tehát, hogyha valaki csak így nulláról, azt mondja, oké, fogom ezt az arcgeneráló szoftvert, és csinálok egyet, akkor a háttér az valami véletlenszerű izé lesz. Ilyen elmosott pacák igazából. Amit még érdemes nézni egyébként, az a haj. Az, hogyha vannak ilyen szerteágazó hajszálak, tehát hogy a hajának a legvége, ahol már csak nagyon vékony hajszálak vannak, azok például ilyen kamuképeken elkezdenek furán nézni, meg ilyen szivárványos hatások meg tudnak rajta jelenni. Az ilyen, mondjuk úgy, hogy nagy frekvenciás komponenseknél, ha szabad ilyet mondanom, tehát ahol ilyen gyorsan váltakozik a kép, hogy hajszálháttér, hajszálháttér, hajszálháttér. Ott furán működnek.
Mi ezeknek a magyarázata? Miért jelennek meg ezek az artifektek? Vagy nem tudom, mellékhatások?
Ez a nagy kérdés. Igazából. Amit mindenki meg akar fejteni, az, hogy a háttér miért nem jó, vagy hogy a fülbevaló miért nem stimmel, azok relatíve megmagyarázhatóak. Háttér azért nem jó, mert nem arra tanul. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van három gyerekem. Az első gyerekemet azt mondom neki, hogy oké, mindig adok neki egy arcképet, és azt mondom, hogy írj le, nem tudom én, 10 információt arról, hogy mi van a képen. És ezt úgy ír le, hogy utána abból újra tud rajzolni. És akkor leírja, hogy nem tudom, barna a szeme, nem tudom, mosolyog, szőke, de mondjuk nem írja le azt, hogy vízforraló van a háttérben, mert az nem kell az ahhoz, hogy rekonstruálja. a második gyerekemnek azt mondom, hogy oké, megkapod ezeket az információkat, és te akkor kapsz vacsorát, hogyha ebből megrajzolod az én arcomat, hogy így nézzen ki. És aztán fogom a harmadik gyerekemet, neki meg azt mondom, hogy itt van sok kép rólam, te akkor kapsz vacsorát, hogyha el tudod dönteni, hogy melyik az eredeti, és melyik az, amit a testvéred rajzolt. És akkor ők itten kicsit versengenek egymásért, egy egészen traumát okozó gyerekkorban, és mivel, hogy a háttér az soha nem számít, ezért arra nem kezdenek rátanulni. Illetve ilyen globális információjuk nincsen a képről, úgymond. Tehát az, hogy az egyik főbevaló stimmel a másik főbevalóhoz, az nem tudja eldönteni. Mert egy embernek lehet két különböző főbevalója, ez oké. Okay. És nem nagyon van olyan része ezeknek a mesterséges intelligenciás algoritmusoknak, amelyek egyben néznék a képet, és ilyen nagyon magas szintű információkat kinyernének.
Tehát az a gyanús, hogyha egy bankot renderelne nekünk, de tök egyforma szabályos arca fülbevalóval ékszerekkel, nem?
Igen. Vagy például az, hogy mondjuk a fülbevaló csak egy fél fülbevaló, és így nincs vége. Az is olyan, tehát hogy igazából akinek csak egy fél fülbevaló a fülében, még az is egy fölismerhetően ember. És mivel hogy így tanul ez az intelligencia, hogy az egyik próbálja eldönteni egy igazi képe, a másik meg próbálja ezt az előbbit átverni, és így egymás ellen tanulnak. Ez soha nem lesz szempont, hogy most pont milyen a fülbevaló, mert a fülbevaló az bármilyen lehet a valóságban igazából. A fül az ezzel szemben sokkal határozottabb valami. És akkor arra rátanul, hogyha itt elindul valami kis fém, akkor nem tudom, ott valami fülbevalószerű lesz, de azzal már nem fog tovább menni, hogy ez most pontosan milyen legyen, az már nem fog neki számítani. Itt jön be szerintem kicsit az, hogy például, ha én egy Turing-tesztet végeztetnek velem, tehát meg kell tudnom, hogy beszélgetek, ez gépe vagy nem, akkor én, mivel tudom, hogy hogyan működnek ezek a chatbotok, mondjuk föl tudom tenni neki a ravasz kérdéseket, akár ezt az öngyilkosságosat, vagy föl tudom neki azt a kérdést, hogy nem tudom, mondok valami fun fact-et, beszélünk 10 percet, és visszakérdezek rá, akkor nem fog rá emlékezni.
Ez nálam is így van, akkor lehet, hogy... Lehet, hogy én sem mennék át a Turing-teszten.
És ezen gyakran meg tudnám bukni. Vannak jobbak, például egy másik, amit szerintem érdemes megmutatni az embereknek, az az AI Dungeon, ami ilyen kis szöveges kalandjáték. Én beírom, hogy mit szeretnék csinálni, és egy ilyen nagyon okos chatbot, mondjuk így, ilyen szöveggeneráló mesterséges intelligencia, erre a promptra generál szöveget, kb. Megmondja, hogy oké, mi történik. Nyilván így nincsenek úgymond játékszabályok, csak így el lehet vele játszani. De ha kipróbálja az ember, a harmadik mondat után garantált, hogy valami nagyon félre fog menni, és nagyon abszurd és fura dolgok fognak történni. Mert még hogyha a szöveget tudja is követni a mesterséges intelligencia, nincs meg hozzá az a plusz kontextusa, hogy amúgy a világ hogyan működik. Csak tud mondjuk nagyjából életszerűnek tűnő szövegeket generálni. Tehát hogyha én eldöntöttem, hogy én most megdöntök egy másik államot, és rengeteg fake news-zal elkezdem őket bombázni, meg kamuképekkel, akkor ugyanúgy kell, hogy ott üljön egy ember, aki ezeket a szövegdarabokat legalább valamennyire koherens szöveggé összegyurmázza.
Hát nem tudom, elnézve néhány ilyen oltáskritikus meg vírustagadó csoportot, én kétlem, hogy bármi ember ülne mögötte, és gyúrná ezeket a szövegeket.
Amúgy ez egyébként egy gyerekes, meg ugye Amerikában ez a QAnon dolog is, nem tudom, hogy hívjam, nem kellett hozzá mesterséges intelligencia, hogy nagyon sokan elhiggyenek abszolút nonsense dolgokat. Semmi mesterséges intelligencia nincs abban, csak valaki egy anonim fórumon elkezdett posztolgatni teljesen hülyeségeket, amik valakinek nagyjából beleillettek a világnézetébe, és aztán lehetett egyre inkább radikalizálni az embereket.
Jó, akkor ezek szerint a mesterséges intelligencia teljesen ártalmatlan. Nézzük akkor inkább ezeket az ártalmatlan és prosperáló irányait, hogy miért is fejlesztik a fejlesztők ezeket, hogy miért kell egyre tökéletesebb, nem tudom, fülbevalót is tudó algoritmus, vagy miért kell tudni a jó híreket írni, vagy hasonlók. Mi áll a hátterében a fejlesztéseknek?
Ami még egy dolgot ehhez a ártalmatlan mesterséges intelligencia, egyébként nem az. Tehát, ami van két fajtája mesterséges intelligenciának, van erős, ez amire szerintem az átlagember gondol, amikor meghallja mesterséges intelligencia, hogy így olyan általános intelligencia, mint a Skynet, mikor öntudatra ébred, hogy ilyen ember jellegű. Ilyen nem létezik, azt se tudjuk elképzelni, hogy hogyan fog létezni, de valószínűleg majd egyszer fog. És ami jelenleg van, az úgy hívják, hogy gyenge mesterséges intelligencia, ami csak azt csinálja, hogy egy specifikus feladatot, itt egy kép, rajzold át a fejét Putyinra, ezt tudja megcsinálni, csak valahogy nem nekem kell kézzel a lépéseket beprogramozni, hanem ő ezt megtanulja valahogy okosan. Sok matrixorszás segítségével. És ezzel, hogy csak optimalizál egy mesterséges intelligencia, már ezzel nagyon sok kockázatot behoz azzal, hogy van egy fő célja, hogy optimalizáld, de ha én adok neki végtelen erőforrást, hogy csinálj, mit akarsz, lehet rájön, hogyha kiírtja az emberiséget, akkor senki nem fogja őt mondjuk annyira zavarni, hogy nem tudom, azt a macskát megetesse. Mert lehet, hogy tudom én, átcsönget a szomszéd, és akkor a macska megijed, úgyhogy ölj meg a szomszédot. És ő igazából csak optimalizált, csak valahogy nem úgy, ahogy szeretnénk. És már ez is egy nem megoldott probléma. Tehát vannak veszélye mesterséges intelligenciának, csak ezek szerintem nem azok, amire egy átlagember gondol.
De akkor miért fejlesztjük őket, miért szeretnénk egyre tökéletesebb, de ugyanakkor gyenge mesterséges intelligenciákat fejleszteni?
Mert nem csinál semmi más, csak optimalizál. Kialakítottunk egy egészen jó bioszférát magunknak igazából, és ilyet egy mesterséges intelligencia mindezt optimalizálja. Ha mondjuk lehetővé teszi számunkra, hogy jobb gyógyszereket fejleszünk, okosabban intézzük mondjuk a logisztikákat, ami mondjuk rögtön egy nagyon jó logisztika megoldja a világészséget. Mert hogy étel az van bőven, csak nem arra a helyre megy, ahova kéne. Nyilván ez nem csak logisztika kérdése, de hogy tudnánk rajta segíteni. Ha optimalizáljuk a közlekedést, akkor kevesebb lesz mondjuk a károsanyag kibocsátás, kevésbé lesznek stresszesek az emberek, mert ülnek a dugóban, akár. Tehát az élet bármely területére nézünk, akkor az okos vízforraló az pont úgy forralja fel, hogy ez nekem jó legyen. Az okos hűtő az tudja, hogy reggel van, ilyenkor nincsen magánál, úgyhogy, és most hétfő reggel, úgyhogy pláne nincs magán, úgyhogy most egy extra erős kávét előre, nem tudom, bekészítek neki. És mikor én fölkelek, akkor már rögtön csak tudom lehúzni. Ezt a mesterséges intelligencia optimalizálta nekem ki. És szerintem az álom, amiért a mesterséges intelligenciát csináljuk, hogy előbb-utóbb eljutunk oda, hogy a környezetünk az tökéletesen kiszolgál minket. És minden vágyunkat úgy ma beteljesíti. Mert és ezt vagy optimálisan és jól teszi, és nem kell mondjuk dolgoznunk, nem kell szenvednünk, nem kell bármit csinálni, mert van egy ilyen mindent okosan és jól csináló szuperkörnyezetünk. Nyilván ez a nagyon távoli vágy, de hogy ide próbálnánk eljutni.
Túl az olyan etikai aggályokon, hogy kinyírja a szomszédot a macskaetető robotunk, mi az, amit még felmerülhet? Mennyire vagyunk tisztában azzal egyáltalán, hogy a mindennapi életünkben már most is hány helyen vesz minket körül olyan megoldás, ami mondjuk mesterséges intelligencián alapul, és nem éreznél jobban vagy biztonságosabbnak az ember az, ha azért mégiscsak egy embertársunk nyomná le a végső okét valamilyen folyamatra?
Egy nagyon nagy probléma, amely szerintem mindenki találkozott, az mondjuk a különböző közösségi médiákon a cenzúra és a moderáció. Simán letilthatják a Facebook fiókomat. Ha mondjuk nekem volt egy Facebookos VR headsetem, akkor ahhoz többet nem férek hozzá, az egy tégla. És nem fogok embert elérni, mert mindenhol automatizált mesterséges intelligencia embereket tudok beszélni. Mint ahogy te is ezt ugye megtapasztaltad a SoundCloud-dal, hogy nem tudok eljutni egy emberig, mert sokkal olcsóbb a botokat üzemeltetni. Nagyjából jól csinálják a dolgot. Most az, hogy pár embernek nem jön jól, pár embernek nem sikerül, nem egy olyan nagy pénzveszteség, mint lenne fizetni a sok ügyfélszolgálatost. Vagy ami egy kicsit talán nagyobb problémát jelentő példa, az, hogy nyilván van mesterséges intelligencia orvosi alkalmazásokban is. Ennek egy része különböző képfelismerések, például mondjuk tüdődaganatok felismerése. És ha van is olyan mesterséges intelligencia, ami mondjuk tökéletesen ismerné fel egy képről, hogy van-e daganat vagy nincs, akkor is, mikor ezeket a gyakorlatban beültetik, egy kórházban elkezdik használni, az a tapasztalat, hogy megnő hosszú távon a halálozások száma. Mert vagy nem vett észre egy daganatot a mesterséges intelligencia, és az orvos látta, hogy azon nincs, és nem nézte olyan mélyen meg, és nem vette észre, amit észre kellett volna venni.
De lehet, hogy az orvos se venné észre, nem?
Ez lehet, vagy észrevesz egy olyat, amit látott volna az orvos, de azt mondta volna, hogy hagyjuk, mert a műtét az kockázatos, amúgy is Irénke néni már 95 éves, most ne foglalkozzunk vele, és elért meg volna még Irénke néni még 5 évet, így meg meghal jövőre, mert nem bírta a műtétet mondjuk.
Viszont pont ezek, amiket mondasz, bekerülhetnek ugyanúgy a mesterséges intelligenciának a kis adatbázisába, és ezeket is figyelembe veheti már a jövőbe ezeket a szempontokat, nem? Vagy nem ennyire egyszerű a dolog?
Azt hinné az ember, mikor én mondjuk betanítom, hogy etesse a macskát, és akkor megölte a szomszédot, mert a szomszéd megijeszti a macskát. Jó, akkor beteszem azt, hogy ne ölje meg a szomszédot, vagy hogy ne ölje embert. De hogy maga a módszer, amire én tanítom, hogy ezt a dolgot optimalizáld, csak ezzel az egy módszerrel tudok én újabb célokat beletenni. Viszont ez nyitottá teszi újabb ilyen, mondjuk azt, hogy artifaktok generálódását.
Asimovot kell vele először olvastatni, aztán a robotika alaptörvényeit megtanulja, és arra építünk mindent.
Ez nekem azért érdekes, ezt sokszor hallom, de hogy minden Asimov könyv egyébként arról szól, amiben előjön ez a három törvény, vagy néha négy, hogy ezek nem működnek, mert vagy a robot tönkre megy, vagy a törvény, az nem konzisztens.
Egy egész adásunk volt ilyen robotetikai témában, vagy 4 évvel ezelőtt, úgyhogy azt innentől kezdve senki ne hallgassa meg, mert most diszkreditáltad egy pillanat alatt.
Lehet hinni egyébként benne, bár szerintem azt meg lehet mutatni matematikailag, hogy azok még nem hasznosak, de hogy maguk a könyvek is egyébként arról szólnak, hogy nem működnek. Legalábbis egy részük. De igen, én hiszek abban, hogy a mesterséges intelligencia tud jó lenni, de még ezért kutatják. Tehát, hogy jelenleg mondjuk óvatosan kell még egy kórházba is bevezetni a tüdőrák képfelismerő algoritmust, mert lehet, hogy csak több ember fog meghalni tőle.
Volt egy adásunk, ahol az orvosi diagnosztikai alkalmazásokról volt szó kifejezetten, úgyhogy azt majd belinkelem az adás alá, meg olyan is, ahol a gyógyszerfejlesztésekben milyen segítséget tud nyújtani a mesterséges intelligencia. Ezt csak azért mondom itt, hogy ezekre most akkor nem feltétlenül kell részletekbe menően kitérni, mert hogy ezek voltak. Viszont most, hogy jön a Simonyi konferencia, és azért szakmai területekre elvezünk, ott mi mindent fogsz elmondani, vagy mi lesz a te témád az előadáson?
Nagyjából 2 dologról szeretném majd beszélni a konferencia folyamán. Az egyik az, hogy miért hoz létre valaki mondjuk specifikusan fake detect, vagy ilyen fake csináló algoritmusokat, hogy miért lesz ez nekünk jó. A másik pedig az, hogy mit lehet erre tenni akár társadalminak, akár egyébként mondjuk milyen technikai megoldások vagy megoldás kezdemények vannak jelenleg, amelyek mondjuk tudnának segíteni abban, hogy ezeket felismerjük.
Mondjuk ez eszembe se jutott, hogy ugye nézzük mi magunk, hogy fel tudnánk-e ismerni a fékeket, de az nem jutott eszembe, hogy rá lehetne állítani egy másik algoritmust, hogy azt próbálja meg helyettünk felismerni ezeket. Robotok összecsapása lesz akkor innentől kezdve?
Egy idő után az emberek el fogják veszíteni ezt a versenyt. Lehet, hogy nem ma, meg lehet, hogy nem 200 év múlva, de előbb-utóbb igen, mert a számítógép gyorsabban működik, és ha addig nem írtjuk ki magunkat, akkor úgyis okosabb lesz nálunk. Ez szerintem elkerülhetetlen tény. Úgyhogy muszáj leszünk előbb-utóbb ezeket a döntéseket áttenni valami nálunk okosabb entitás kezébe. Legyen a mesterséges intelligencia az, aki fölismeri, aki mondjuk vigyáz ránk, hogy ne kapjunk fake news-t. Az, hogy benne bízunk-e, az meg már inkább egy társadalmi kérdés, és nem egy technológiai kérdés.
Ez kicsit ellentmond nekem azzal, amit korábban mondtál, az erős meg a gyenge mesterséges intelligenciáról, tehát nem az van, hogy oké, nagyon gyors, meg jól felismert dolgokat, mondjuk nagyobb hatásokkal, de nem feltétlenül okos.
Ezt konkrét példát ezt úgy értettem, hogy van egy bot, ami nézi, hogy mi fake news, mert mondjuk nem tudom, végigböngészi az internetet, hogy hol máshol jelent meg ez a hír, ott mondjuk mindegyik helye mennyire hihető, mennyire vannak források, és mondjuk ebből kidob egy 100%-ot, hogy ennyi eséllyel igazi. És akkor ez egy gyenge mesterséges intelligencia. De az én fejemben nincs, vagy az én szememben nincs kétség a felől, hogy előbb-utóbb lesz erős mesterséges intelligencia, mert ismerünk olyan algoritmust, ami ki tud dolgozni erős intelligenciát, ez az evolúció, csak kellett neki, nem tudom, 4 milliárd év, vagy 2 milliárd, nem tudom mennyi idős a Föld, de sok idő kellett neki, de sikerült.
Úgy hallottam, 6000 éves.
Ezt bárhányszor tudjuk reprodukálni, tehát tudunk erős intelligenciát csinálni. Igazából a kérdések az, hogy tudunk-e hamarabb, itt 2 milliárd év csinálni egyet.
Hát ezt meglátjuk. Viszont a másik kérdésre visszatérve, hogy miért csinálnak az emberek fék generáló algoritmusokat? Mi a motiváció? Hogyha egyébként is lehetne más technikákkal, mint ahogy arról volt is szó korábban, átverni az embereket?
Aki esetleg látta a Silicon Valley, az HBO-nek egy szitkomja sorozatot, ott az volt a nagy, egy ilyen csapatkockáról szól, mint amilyen én is vagyok, úgyhogy nagyon elvesztem a sorozatot, és arról szól, hogy kitalálnak egy olyan tömörítő algoritmust, ami mindennél jobban tömörít, mint vala is lehetett. És engem ez mindig zavart, mert...
Középről kifelé tömörítés, vagy valami ilyesmi volt-e?
Igen, igen. Ha a tömörítésnek van egy elméleti határa, amit nagyon régen elértünk. Tehát a veszteségmentes tömörítés, ez nem egy ilyen nagy veszíz lesz. Nyilván mondjuk lehet gyorsabban csinálni, de hogy ez megvan. Viszont veszteséges tömörítések, mondjuk például a JPEG, ahol ilyen fura artifaktok megjelennek a képen, ha nagyon tömöríti az ember, az, amíg lehet még esetleg spórolni helyet. És egy nagyon érdekes dolog, hogy ha én mondjuk akarok neked küldeni egy üzenetet, és mi előre megbeszéljük, hogy Biblia versekben kommunikálunk, és én csak elküldöm, hogy melyik vers, az egy egészen rövid string lesz, hogy nem tudom, Mózes 2, 23, 42, senki ne nézze meg, nem tudom, hogy ez létezik, és mit van. És akkor te ezt megnézed, és látod, hogy arra odaírva, és kitalált, hogy ez vagy a beszélgetéshez hogyan kapcsolódik, és mit akartam vele mondani. Akkor igazából az én tömörítésem az nagyon jó, mert ez a nagyon rövid stringgel tömörítettem azt az egész verset. De hogy valójában a teljes tömörítéshez kellett az egész Biblia. Szóval ilyen szempontból a valós tömörítésem az rossz, mert az elméleti határt meg se közelíti. De a gyakorlati az tök jó, mert amit elküld, mert nálam is van egy Biblia, meg nálad is. És ezért már a tömörítésem a matematikai értelemben véve rossz, mégis a gyakorlati tömörítésem, hogy mennyit kell kommunikálni, ez egész jó. És hasonló módon, mint ahogy a deepfake-eket generálják, lehet, oké, mi most itt beszélgetünk, látjuk egymást, és mi lenne, hogyha nem a nyers videót küldenénk át, csak megkérném az első fiamat, hogy ezeket a kulcsinformációkat a képről jegyezze le, csak azt átküldöm, és te is megkéred a te betanított gyerekedet, hogy ebből rekonstruálja az én arcomat. És akkor igazából, tehát van nálam egy mesterséges intelligencia, meg nálad egy mesterséges intelligencia, az enyém kódol, a tiéd dekódol, és csak ezt kell átküldeni, ezt az adott esetben nagyon tömörített valamit.
Aha, tehát ha jól értem, akkor ebben az esetben nem lenne szükség arra, hogy az egész videót áttoljuk, csak mondjuk látok rólad egy képet, hallom a hangodat, és az én gépem meg magától csinál a hangod alapján egy videót abból a fényképből, hihetően. És nekem olyan élményem lesz, mint ha látnálok.
Az egész videót kódolná, de hogy a sima encoding, ez a H264, amit most használnak, az képkockánként olyan nagyjából 100 kilobájt. Ha ezzel az AI-jal tömörítik, és utána a túloldalon meg kitömörítik a videót, ugyanúgy videó lesz belőle, akkor olyan 0,1 kilobájt. Tehát egy ezerszeres tömörítést tudnak elérni, még a mostani egy egészen jó tömörítéshez képest is. Nyilván veszteséges, mert hogy vagy egy AI rekonstruálj, tehát lehet, hogy a fülbe való, az nem mindig fog stimmelni, vagy ilyen problémái lesznek, de nagyon kevés sávszélességet fog használni. És ez mondjuk egy kiváló, tök jó felhasználásra a mesterséges intelligenciának, hogy itt a mesterséges intelligencia, ez a betanított, mondjuk ki, neurális háló, működik úgy, mint az előző példában a Biblia. Hogy megvan nálam, megvan nálad, és ez a két mesterséges intelligencia, két neurális háló erre hivatkozva tud kommunikálni egymással. És ezért ez a hívjuk gyakorlati tömörítésnek, hogy mennyi információt kell ténylegesen küldözgetni egymás között, miután már a neurális háló ott van mindkettőnknél, az nagyon kevés lesz.
Wow. De gondolom ez az, amit már használnak eleve, amikor mondjuk, nem tudom, a Skype elhomályosítja a hátteremet, meg hasonlók, vagy ez nem ezzel van összefüggésben?
Az nem. Tehát, hogy ha van mesterséges intelligencia felismerjen, de ez csak azért van szerintem, hogy ha van valami háttérben, amit nem akarsz mutogatni, akkor az ne látszódjon, vagy hogy így jobban. Egyébként az ilyen videokonferenciának problémája az, hogy fura szögből látod a másikat, nincs meg a szemkontaktus, nagyon közelről látod, tehát úgy érzed, benne van az aurádban, és akkor ezeket is, tehát egy teljesen másik iránya, hogy próbálják valahogy normálisabbá tenni, pláne most, hogy mindenki otthon ül, és csak így látja a másikat. Ez csak arról szól, hogy van egy videó, és tudjuk nagyon-nagyon hatékonyan tömöríteni. És nem pont úgy működik, mint a deepfake, de az alap technológiai trükkje mögötte az ugyanaz. Vagy Mandalorian spoiler következik, az utolsó részben ugye megjelenik Luke, és kicsit olyan furán néz ki, szerintem legalábbis. Van, akinek nem tűnt fel, nekem inkább föltűnt. Nem mondták még ki, tehát még nem adták ki, hogy hogyan csinálták, de az az erős gyanú, hogy ott is ilyen deepfake technológiával csinálták. Nyilván utána még mondjuk az alulfizetett gyakornokok még egyesével átfestették a pixeleket, de hogy mondjuk tudták arra használni, hogy annak, hogy egy sorozat, és alapján véve ez a, ha nem AI-jal csinálják, akkor ez a, mondjuk ez a digitális megfiatalítás nagyon drága, így egy sorozat büdzséjébe is mondjuk belefért. Tehát ennek tudnak jó felhasználásai lenni.
Igen, mondjuk a szórakoztatóipar az eleve nyitott szokott lenni az ilyenekre. Én emlékszem, hogy néhány éve láttam először olyat, hogy valamelyik film híres jelenete valamelyik más szereplő arcával ment, és akkor YouTube-on láttam talán valamilyen válogatást, és akkor gondolkodtam el, hogy milyen jó lenne majd a jövőben, hogy kiválaszthatod a moziban, hogy kivel szeretnéd látni az adott filmet, aztán saját szereplővel nézheted.
Egyébként számomra az érdekes, hogy amióta megjelent az első deepfake technológia, mindenki attól félt, hogy kamu hírek lesznek körül, meg ezentúl, ha politikus látunk, nem lehet benne hinni. Mert ugye az egyik első nagy deepfake-es mérföldkő, az Obama volt, igen, az Obamás videó. És akkor mindenki bepánikolt, hogy úristen, mert...
De várj, én is azon pánikoltam be, és nekem is az volt az első gondolatom, hogy mi történik akkor, ha mondjuk akár de nem akarok magyarországi belpolitikai helyzetet elemezni, de mondjuk Vlagyimir Putyinról kimegy egy, nem mintha ez jobb lenne, de Vlagyimir Putyinról kijön egy videó, ahol bejelenti, hogy akkor most atombombát fogunk dobni Berlinre. És hirtelen mindenki át fogja venni, és mire ezt letisztázzuk, hogy nem, itt valószínűleg nem ő mondta, nem ez volt addigra már, kész a külésbelpolitikai vihar.
És igen, és ettől féltünk, de ez még nem történt meg ennek ellenére. Egyrészt azért, mert vannak hivatalos kommunikációs csatornák, tehát hogy ezt is könnyen le lehet tisztázni, másrészt meg ez kicsit a trónok harcára emlékeztet engem, hogy a trónok harc az arról szól, hogy mindenki nagyon nagy előszeretettel átver mindenki mást, és senkinek nulla becsülete nincs. Arról szól az egész, hogy ha próbálsz normális emberként viselkedni, meghalsz. Kampec. És ezzel szemben egy igazi feudális társadalom pont azért alakult ki egy feudális társadalom, mert nem tudtak nagy centrális bürokráciát képíteni. Ezért azt mondtam, hogy jó, az a terület, az ott intézte, csak ígért meg, hogy majd jó fej leszel velem. És mondjuk azt mondod, hogy te a hübéresem vagy. És ő is túl nagy terület volt, úgyhogy ő is szétosztotta. És az egész rendszer csak azért működött, mert mindenki megegyezett mindenki mással, hogy jó fejek lesznek. Csak annyit ért bárki, amennyit a szava ért. És ez manapság se változott meg feltétlenül annyira nagyon, hogy ha, és ez mondjuk látszik Amerikában, hogy ott, ahol engedik, specifikusan még ezzel a QAnon problémákkal, hogy ha engednek ennyire fake news-t elterjedni, akkor hogyha kéne is az embereket rávenni valamire, hogy gyerekek, koronavírus ez valós, vegyetek fel egy nyomorult maszkot, nem fogják elhinni az emberek. Tehát, hogy nem éri meg semmilyen államnak, meg valós értelmes szervnek ennyire erodálni a bizalmat magával.
De ahol már eleve erodált a bizalom, és eleve építenek arra, hogy fake news-t használjanak bármi miatt, nem lenne még hatékonyabb, akiknek ez az érdeke, felhasználni még a mesterséges intelligenciát is arra, hogy mondjuk annak a képviselőnek a szájába adjanak ténylegesen mondatot, és ezt le tudják adni főműsoridőben a tévében megmutatni, hogy ez tényleg azt mondta, hogy a navik jönnek és támadnak? Most szándékosan nem akarok semmilyen aktuál politikai eseményt belekeverni.
Szerintem az elmúlt N évben láttuk mind kül, mind belpolitikában olyat, hogy valakit lejárattak, és nem is kellett semmi bizonyíték hozzá, csak azt állítani róla, hogy ő valami.
Végül is ebben lehet valami, hogy innentől kezdve, ha még használják is, akkor sem változna semmi az eddigiekhez képest. Ebben nagyon rossz belegondolni, tudod?
Igen, itt vannak szomorú részei. Ami például egyébként szerintem tökéletes, az egyetlen ilyen, ahol tényleg használnak deepfake-et, az a szórakoztató média. A South Park alkotójának van egy ilyen Sassy Justice nevű sorozata, nem tudom mennyire szabad reklámozni, ahol ezt csinálja, hogy deepfake-el politikusokat, meg mit tudom, Mark Zuckerberget, meg ilyesmit, és úgy csinál, mintha azok igaziak lennének, de hogy egyetemen szatíra. És ez volt talán a legnagyobb deepfake-es valami, amit az elmúlt 5 évben láttam. Szóval félünk tőle, de szerintem a rossz oldalaitól félünk. Tehát, hogy nem a fake news-tól kell félni, mert az eddig is meg volt, meg lesz, hanem kicsit erre a demokratizálásra utalnék vissza, és eddig nagyon kerülgettük a témát, de szerintem úgy fontos beszélni arról, hogy igenis a deepfake-nek a 99%-a, amit valaha generálnak, az pornográf tartalom. És általában nem az emberek, nem az áttranszformált fejek beleegyezésével készítik ezt, és ezzel viszont én, ha le akarok járatni egy ismerősömet, vagy mondjuk mit tudom, egy exemet, és kiadok róla, mert valamiért ez lejáratásnak számít, ez megint egy külön társadalmi probléma, akkor csak csinálok róla egy deepfake-es pornót, azt elküldöm ismerőseinek, és az ő élete fog tönkre menni, meg őt fogják kirúgni a munkahelyéről, meg ő veszíti el a barátait és kapcsolatait. És szerintem ez az, ami inkább probléma, és amit inkább okoz a deepfake, nem az, hogy kamu hírek lesznek, hanem hogy magánszemélyek magáncélokra tudják felhasználni.
Ezt persze tovább lehetne fűzni, tehát nem feltétlenül kell pornónak lenni, tehát más közegbe is simán be lehet rakni valakit, lejáratni és mondatni vele dolgokat. Ebbe a vonalban tényleg soha nem gondoltam bele, hogy mi van akkor, hogyha nem nagy színpadon játszódnak ezek az események, hanem mondjuk rólam kerül fel egy felvétel, amint nem tudom, mit csinálok, bármit. Nem feltétlenül pornót, ezt most így megnyugtatok mindenkit.
Azért mondtam a pornográf tartalmat, mert hogy egyébként erre használják, tehát hogy ez egy valós dolog, ami történik ezzel a technológiával, és ez tényleg egy jelentős társadalmi probléma, csak erről különböző okokból nem beszélünk annyira. Most ebben szerintem talán, hogy miért nem beszélünk annyira, erre nem menjünk bele. Egyrészt már elszomorodok, másrészt már most nem ez a téma, de ez viszont problémája. Tehát, hogy ha valaki fake news-t akart, azt eddig is meg tudta csinálni. Ha egy állam el akart valamit híresztelni, arra eddig is megvolt, neki volt pénze, és ő ezt megoldotta, ha kell. Fizet nagyon sok embernek sok pénzt, hogy kézzel megrajzolják, meg nem tudom, hanghullámonként megcsinálják a hangot.
Érdemes rákeresni régi szovjet fotomanipulációs videókra, ezt a hallgatóknak mondom. Eszméletlen, hogy mit tudtak analóg technológiával csinálni, ahhoz, hogy tényleg olyan színben tűnjenek fel az események, amilyenben. Tényleg nem kell hozzá deepfake.
Igen, Sztálin, ahogy évről évre egyre magányosabb lesz szegény. A klasszikus példája ennek, hogy tűnnek el a barátai. Igen, szóval én emiatt aggódok inkább, hogy az, hogy ez magánszemélyek kezébe terül, nekünk egyén szinten kell tudnunk megoldani ezeket a problémákat. És mi saját közösségünkben kell tudnunk lemenedzselni, hogy ha én látok az ismerősömre egy videót, amin mond valamit, vagy csinál valamit, az nem biztos, hogy igaz. Hogyha valaki állít róla valamit, az nem biztos, hogy igaz. És hogyha ezt megoldottuk, mint emberiség, akkor tudunk majd arról beszélni, hogy jó, megoldjuk a fake news-t, ami technológiától függetlenül itt lesz velünk örökké. Valószínűleg.
Móricz Tamással beszélgettünk a deepfake-ről. Ha tetszett a beszélgetés, nézd meg az április 14-i Simonyi konferencia többi, hasonlóan szuper témáját is, a linket megtalálod a podcast leírásában. Mint ahogy a patreon.com/szertár oldalra vezetőt is, ahol egy jelképes előfizetéssel támogathatod a szertár tartalmak készítését, ezt nagyon köszönöm. Mint ahogy azt is, ha viszed a podcast hírét és feliratkozol a szertár.simplecast.com oldalon, Spotify-on, iTunes-on vagy azon az alkalmazáson, amit egyébként is használsz podcast hallgatásra. És kérlek, ha tudsz valakiről, aki még mindig SoundCloud-on várja a frissítéseket hiába, akkor szólj neki, hogy a chatbotjukkal nem sikerült dűlőre jutni, úgyhogy ott lényegében nem tudom beállítani, hogy frissüljön a feed. Hát, talán majd egy következő mesterséges intelligencia generáció segít ezen a problémán is. Legyen szép hetetek, Sziasztok!